Gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád emeljük a szívünket, aki meghaltál a Golgota keresztjén, de föltámadtál harmadnapra és élsz. Köszönjük néked, hogy nem csak, hogy visszaemlékezhetünk feltámadásodra, hanem téged ünnepelhetünk, mint élő Urunkat. Köszönjük te néked azt, hogy jelen vagy a te gyülekezetedben, a benned hívő emberek közösségében ott vagy. Hisszük, hogy így itt vagy közöttünk is, te az ünnepelt. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, aki legyőzted a halált. Aki megmutathat, hogy tiéd az utolsó szó ebben a világban, nincs náladnál hatalmasabb és dicsőségesebb személy. Köszönjük, hogy nem mint távol lévőt, nem mint valami régen élt személyt kell, hogy ünnepeljünk itt, hanem úgy, mint aki valóban lelked, igéd által itt vagy velünk. Kérünk téged, élő Jézusunk, hogy szóljál hozzánk. És áld meg ezt az együttlétet azzal, hogy szívünkre helyezed a te üzenetedet. Köszönjük néked, hogy te magad vagy, aki elsegítesz arra, hogy felismerjük, hogy élő Úr vagy. Te magad vagy, aki rávezetsz arra, hogy bízunk te benned, és teljes szívünkkel követőiddé legyünk. Kérünk, hogy munkáld ezt ezen a mostani húsvét ünnepen, közösségünkben. Te légy az, aki betöltött szívünket örömmel, békességgel és igazi boldogsággal. Te légy az, aki betöltött szívünket azzal a reménységgel, hogy egyszer majd magadhoz veszel bennünket, hogy ne csak hitünk szemeivel lássunk, hanem dicsőséges testben is ott legyünk veled, és láthassunk és magasztalhassunk téged a te országodban, az új égen és az új földön. Hadd legyen bennünk ez az áldott reménység újra eleven és újra élő. Kérünk, áld meg most rád figyelésünket, áld meg az ima közösséget, áld meg, Urunk, az úrvacsorai közösséget, áld meg az egymással való találkozásunkat, beszélgetésünket. Te álljál a mi közösségünknek a középpontjában, ezen az ünnepen is. Kérünk, hogy fogadd el magasztalásunkat, és legyen kedves előtted minden énekünk, minden magasztalásunk, minden csengettyű szó, minden trombita szó. Hadd legyenek kedvesek előtted szánknak mondásai, szívünknek gondolatai és érzései. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, helyeteket elfoglalva figyelmesen, Márk evangéliumának 16. részéből. Márk evangéliumának 16. részéből olvasom az első 14 verset, utána pedig a Zsoltárok könyvéből, a 118. Zsoltárból olvasok két verset. Márk evangéliumában így szól hozzánk az írás. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdalani és Mária Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék őt, és korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelkeltekor. És mondják vala maguk közt, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy vala. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megijedtek. Azt pedig mondanékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Feltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. És nagyhamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket, és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek vala. Mikor pedig reggel a hétnek első napján feltámadott vala, megjelenék, először Mária Magdaláinak, akiből hét ördögöt űzött valaki. Ez elmenvén megjelenti azoknak, akik ővele valának, és keseregnek, és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, de ezeknek sem hívének. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a 11-nek, és szemükre hányja az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. A 118. Zsoltár 22. és 23. verse pedig így szól: a kő, melyet az építők megvetettek, sarokkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Drága testvéreim, húsvét napja van, amikor is, tudjátok, názáreti Jézusunk feltámadására emlékezünk, örvendezve és áldva az ő nevét. Mert meghalt, de feltámadt. Térben és időben legyőzte a halált. Ezt pedig én komolyan mondom, és nem valami vallásos mesét mondok, mert hát ez volna a foglalkozásom. Valóban komolyan gondolom, és komolyan is mondom, hogy az a Jézus, aki nagypénteken meghalt, harmadnapra föltámadt a halálból. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy ő megmutatta és nyilvánvalóvá tette ezáltal, hogy nem győzheti le őt semmi és senki. Legkevésbé a halál. Ő úr a halál felett is. És ez a tény mutatja, hogy Jézusnak a jelentősége páratlan. Jézusnak a szerepe, Jézusnak a személye, Jézusnak az ügye az egyszerűen felfoghatatlan jelentőségű a számunkra. Amikor mi róla beszélünk, akár a haláláról, akár a feltámadásáról, de róla beszélünk, akkor nem egy jelentéktelen történelmi figuráról elmélkedünk, vagy beszélünk, hanem a legjelentősebb történelmi személyiségről, aki csak létezik. Megpróbálják persze őt már régóta eljelentékteleníteni, eltüntetni. Ezzel próbálkozik a világ ősidők óta. Ma is ezzel próbálkozik a média, a politika, minden. Sokszor még az egyházak is ezzel foglalkoznak. Miközben a legjelentősebb szeméről van szó az egész történelemben. Nem volt, nincs és nem is lesz soha nálánál jelentősebb. És Jézusnak, testvéreim, ezt a mérhetetlen jelentőségét, a személyének ezt a súlyát úgy húzza alá a Biblia, úgy emeli ki a Biblia, hogy beszél róla a mai felolvasott alapigénkben, mint egy sarokkőről. Ez a sarokkőről való beszéd, ez visszamegy a 118. Zsoltára, amiből felolvastam az előbb a részletet, de visszamegy még egy másik ószövetségi helyre, Ézsaiás próféta könyvének, a 28. részében 16. verset olvassuk, ahol Isten ezt mondja: Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A kép megértéséhez tudnunk kell azt, hogy az ókori építészetben a sarokkő az egy olyan kő volt, ami kulcsfontosságú volt egy építkezés során. Rendkívüli erőfeszítéseket tettek az építőmesterek, hogy megtalálják a legalkalmasabb sarokkövet. Ennek abszolút tisztának kellett, tiszta kőnek kellett, hogy legyen. Minden repedéstől mentes kellett, hogy legyen. Minden szennyező anyagtól mentes kellett, hogy legyen. Nehogy széttörjön, nehogy az idő múltával, haladtával szétporladjon. Hanem ha azt, ha oda teszik a megfelelő helyre, akkor az ottan kitartson és hordozza azt a két falat, amit tulajdonképpen ráépítettek. Az épületnek a két falát tartotta, hordozta, és ott ezeknek a tartó köve volt tulajdonképpen. Most Isten lelke Jézusról a sarokkő képében beszél, és ezzel húzza alá Jézusnak a mérhetetlen jelentőségét. Azt olvassuk erről a sarokkőről itt az említett Zsoltár részben és Ézsaiás profétánál, hogy Isten az, aki őt leteszi a földre tulajdonképpen, sőt a földnek egy meghatározott helyére, Sionra, az Izrael országát, közelebb Jeruzsálemet is jelenti. Leteszem ide ezt a sarokkövet, mondja Isten, de ezt a sarokkövet az építők, akik az Izrael népének a vezetői, így emlegeti őket, az építők, a kőművesek, a vezetők, akik építik Izrael népét, azok ezt a követ meg fogják vetni. El fogják dobni, félre fogják dobni. De az a kő, amit Isten oda tett, és ők eldobtak, azt Isten elő fogja venni, és abból a kőből csinálja azt, amire rendelte, egy sarokkövet, egy alapkövet. Ő maga lesz az, aki a kőnek, az elvetett kőnek a sorsában egy gyökeres változatot idéz elő, és amit átkozottnak ítéltek, azt ő áldottá teszi, és odaállítja a helyére, ahova való, ahova szánta. Sarokkővé teszi. Mindez, testvérek, teljesen ráillik Jézusra, akit Isten oda tett Izrael körébe, akit Izrael népe elvetett, de akit Isten a halálból fölemelt, és újra oda tett nekik, hogy ráépítsék az életüket. Ezt szeretném egy kicsit körüljárni veletek ezen az alkalmon, hogy lássuk meg annak a feltámadott Jézusnak a mérhetetlen jelentőségét, akit ma ünneplünk, és akiről ma itt szó van. Először is azt lássuk meg, hogy ő Izrael életének, a zsidó nép életének a sarokköve. Idéztem az előbb már az Ézsaiás könyvét, ahol azt olvassuk, hogy Isten oda teszi Sionba, Jeruzsálembe, Izrael földjére azt a bizonyos sarokkövet. Oda teszi, és csodálatos módon oda tette. Ézsaiás 7-800 éve Jézus születése előtt élt, és amit megmondott, az beteljesedett akkor, amikor Szűz Mária megszülte Betlehemben Jézust. Megérkezett Sionba a sarokkő, a Krisztus. Sokan nem látták az ő jelentőségét, az ő személyének nem tulajdonítottak nagy szerepet, de voltak, akik látták. Az egyik ilyen személy, aki látta már egészen kiskorában, az Ag Simeon volt. Amikor elvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy eleget tegyenek a zsidó szertartásoknak, akkor ott volt ez az öreg ember, és meglátta Jézust, és azt mondja, kezébe veszi őt, ez vettetett, vagy adatott, sokak elestére és felemeltetésére Izraelben, és jelül, melynek sokan ellentmondanak. Ezzel kifejezte azt, hogy Jézus kulcsfontosságú Izrael életében, a zsidóság életében. Minden lényeges és örök dolog a hozzá való viszonyulásokon fog múlni. De Simeon még csak hagyján. Ha magát Jézust hallgatjuk, egyik példázatához kapcsolódóan, amit egy szőlős gazdáról mondott el, ehhez kapcsolódóan önmagát nevezte Jézus ennek a sarokkőnek. Máté evangéliumában Márknál és Lukásnál is olvassuk, hogy sohasem olvastátok az írásokban, mondja Jézus a zsidó nép vezetőinek, vallási, politikai vezetőinek, sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a szemünkben. És azok a zsidó vezetők megértették, hogy Jézus itt önmagáról beszél. Önmagáról beszél, mert Jézus tényleg önmagáról beszélt, és önmagát azonosította az Ézsaiásnál és a Zsoltárokban szereplő zsidó nép életébe kulcsfontosságú sarokkővel. Azt mondta, hogy én vagyok Izrael népe életének a kulcsszereplője, és a hozzám való viszonyulásotokon múlik minden. A népünknek a jelene, a jövője, a küldetése, a léte vagy a nem léte. Minden. Fel kellett volna ismerni őt a zsidó népnek, de nem ismerték fel a zsidó vezetők, a nép építői, és pontosan az történt, amit a 118. Zsoltárban itt olvasunk, az építők megvetették. Azt mondták, ez nem lesz alkalmas, nem tudja betölteni azt a szerepet, nem ő a messiás. Megvetették, elvetették, félredobták, átkozottá nyilvánították. Ez történt, emberi szemmel nézve, nagypénteken. Ott volt Jézus, kizárták a városból, a közösségből, az átok fájára felszögezték, kigúnyolták, megszégyenítették, kivégezték. És nem engedték, hogy a nép életében, hitében, kegyességében betöltse azt a szerepet, amit Isten szánt neki, hogy kulcsszereplő legyen. De nagypéntek után jött húsvét, és kiderült, hogy mégiscsak ő Izrael szentje, ő az Izrael felkentje, ő az élet és halál ura, ő az, aki minden múlik. Kiderült, amikor feltámadta halálból az ő páratlan isteni ereje, az ő isteni dicsősége, az ő személyének a jelentősége, ahol elvetették, ott támasztotta fel őt Isten, hogy vegyék már észre az ő saját népébe. És őt, testvérek, ha tovább megyünk a történelemben, ebben a páratlan jelentőségében hirdették meg Pünkösd után az apostolok. Ott állt, emlékezzetek vissza, Pünkösd után a Szentlélekkel telve Péter apostol a zsidó nép vezetői előtt, az építők előtt, és azt mondja nekik, ez a ma kő, amit ti építők megvetettetek, de amely lett a sarok fejévé, a szegletkővé, és nincs senkiben másban üdvösség, nem adatott senki az ég alatt, aki által üdvözületnénk, egyedül ő. Ő is eléjük állította Jézust ebben a sarokkői, ebben az alapvető jelentőségébe. De mi volt a nép vezetőinek a reakciója? Az, hogy újra elvetették Jézust. Jézust elvetették személyében, és utána elvetették a róla szóló ige hirdetésben is, az evangéliumban is. Nem kellett a vezetőknek a sarokkő. Emlékezzünk még Pál apostolra is, akiben ezek a dolgok megint csak elevenen éltek. Élt benne Ézsaiás próféta, éltek benne a zsoltárok. És ment a zsidók zsinagógáiba, és hirdette nekik szerte a diaszpórában, a zsidók szétszórtságába. A római birodalom területén minden ötödik ember, a Mediterráneumban minden ötödik ember zsidó volt. Ment Pál, és minden városban, ami csak az útjába került, hirdette ezekbe a zsinagógákba a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, ő a sarokkő, akire épít, akiben hinniük kell, akire építeniük kell a gondolkodásukat, az életüket, a kegyességüket, mindent. És mindenhol beleütközött Pál az ellenállásba. És mindenhonnan kipöccintették. És egyszer azt mondja a zsidó vezetőknek, az apostolok cselekedetei 13-ban olvassuk, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje, de mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. Megint csak az ősi szót használta a Zsoltárból, a 118. Zsoltárból, a megvetitek szót, mivel ti megvetitek, amit az építők megvetettek. Az lett a szeglet, ti megvetitek Jézust, mondja nekik. De pedig ő a sarokkő, akit Isten igazolt, azzal, hogy feltámasztotta a halálból és él, de ti, ahogy személyében, most megint újra és újra és újra a róla szóló ige hirdetésbe dobjátok félre, és nem érdekel benneteket. Hát az Isten országa elvettetik tőle, elvétetik tőletek, mondja nekik. Nem lesztek ti abban benne, nem léphettek bele, sőt, ki lesztek belőle zárva, és annak a dolgában nem dolgozhattok. Majd dolgoznak benne azok, és fáradnak benne azok, akiknek kell ama drága kő, amit Isten tett le a Sionba. Kell a Krisztus. Nos, testvérek, manapság vannak zsidó emberek, akiknek kell Jézus. Hisznek az evangéliumába, és hozzátérnek, és a követői lesznek. Hála Istennek, vannak ilyen emberek. De a zsidó nép vallási vezetőinek nem kell ma se Jézus. Ma is mereven elhatárolódnak attól, hogy elismerjék Jézust a Messiásnak, miközben a legnagyobb rabbiaik elismerik, hogy a 118. Zsoltár és az Ézsaiás könyve is a Messiásról szóló profécia. Azt mondják, az majd be fog teljesedni, és nem veszik észre, hogy az már beteljesedett, már mögöttük van. Sajnos elvetik Krisztust. Tudniuk kell, testvérek, nekik is, meg nekünk is, hogy minden a hozzá való viszonyulásukon múlik. Izrael örök sorsa, a zsidóság sorsa rajta múlik, a hozzá való viszonyulásukon. Úgy van, ahogy a profécia mondja, és ahogy Jézus is ismételte egyébként, akire e kő ráesik, azt összezúzza. És aki erre a kőre esik, az összezúzza magát, és örökre a rövidebbet fogja húzni. Azaz, nem éri meg egyetlen zsidó embernek se a názáreti Jézussal konfrontálódni. Mert mindig az ember fogja rövidebbet húzni. A zsidó ember fogja rövidebbet húzni. El kell, hogy higgye a zsidó ember is, hogy a názáreti Jézus a Messiás, akire építenie kell az életét. Hát majd reméljük, hogy egyre több zsidó ember eljut erre a gondolatra és felismerésre. Azért vannak nagy csodák, az a falu, ahonnan én jöttem, most már város, Tápiószele, ott volt egy elég nagy zsidó közösség, és annak volt egy rabbija a második világháború előtt, és ez a rabbi egyszer takarított otthon, és a könyves póca mögött valahogy a kezébe akadt egy új szövetség, amit valamikor kapta valakitől, föltette, és leesett a polc mögé. És hát, hogy ott kezébe került, leporógatta, és kinyitotta, és elkezdte olvasgatni az evangéliumot. És mit ad Isten? Szöget ütött a fejébe az, amit olvasott. És a rabbi, lényeg a lényeg, hogy elhitte, hogy Jézus a Krisztus. Elhitte, hogy megjött a messiás. És testvéreim, a Tápió Szelei zsinagógába, ami az én időmben a Vasbótnak volt a raktárhelyisége, a zsinagógába elkezdte hirdetni az embereknek, a zsidóságnak, hogy megjött a messiás. Nem kell már várni, mert eljött. És ez a názáreti Jézus. És hosszú időn keresztül nem állították őt le, hanem hosszú időn keresztül hirdethette az evangéliumot a zsidók között. Azoknak a zsidóknak, akiket mindegy szálig elvittek, testvérek, az Auschwitzbe. És mielőtt elvitték volna őket, és ottan elpusztultak volna szegények, előtte hallották azt, hogy Jézus a Krisztus, és hogy higgyenek a Krisztusba, és üdvözülni fognak. Azért ez egy olyan nagy csoda, testvérek, és én még találkoztam is egy nénivel, az Edith nénivel, mert ő volt talán az egyedüli, aki visszajött, és utána ilyen könyvesbótos, könyvtáros néni lett ott a faluba, nagyon hosszú ideig élt még utána, nagyon szeretett engem, beszélgettünk sokat egymással. De testvérek, azért olyan nagy dolog ez, hogy mielőtt még megtörtént volna ezekkel az emberekkel ez a nagy tragédia, előtte hallották az üdvösségük evangéliumát, és volt, aki közülük hitre is jutott. Tehát vannak ilyen dolgok, de meg kell érteni, hogy bárki bármit mond zsidókról ide-oda, a zsidóságnak a sorsa Krisztuson múlik. Ő a sarokkő. De hadd lépjek tovább a második pontunkra, mert Jézus nem csak a zsidóságnak az életébe tölt be kulcsfontosságú szerepet, hanem Pál apostolt, ha olvasgatjuk, az újszövetségi levelekbe aláhúzó, hogy Jézus az egyháznak a sarokköve. Efézusi levelet olvasgatjátok, a második részben azt írja az apostol, hogy az egyház, vagyis a Krisztusban hívők közössége ráépül az apostolok és proféták alapjára, és ennek az épületnek a sarokköve az maga Krisztus. Ő az, akiben együtt épültök Isten templomával a Szentlélek által, mondja az apostol. Vagyis Jézust láttatja az efézusi zsidó keresztjénekkel is, meg pogány keresztjénekkel is, az efézusi Krisztus hívő emberekkel, Jézust láttatja, és azt mondja, ő az alapkő, akire épül az egyház. Ő fog össze titeket zsidó keresztjéneket, és titeket pogány keresztjéneket, mint két falat, ő tart össze bennünket, és ő épít bennünket Isten templomává a Szentlélek által. Ti, akik hallottátok az evangéliumot, és hisztek benne, ráépültetek erre a sarokkőre, a Krisztusra. A másik jelentős apostol az Újszövetségben, Péter apostol, ő is ilyen összefüggésbe beszél a hívőknek a levelében Jézusnak a sarokkői mi voltáról. Azt mondja Jézusról a Péter levelében, járuljatok őhozzá, vagy járultatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet ugyan az emberek megvetettek, megint a zsoltárokból a szó, megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és becses, drága, most már ti magatok is ráépülve épüljetek fel lelki házzá szent templommá, mert ezért áll az írásban, hogy íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, az nem szégyenül meg. Ő is írja ezt az első levele második részébe, 4.-8. versbe. Tehát véssük a szívünkbe, testvérek, hogy akár Pál apostol, akár Péter apostol, a keresztény egyház alapkövének Jézust tartja. Ő a kereszténység kulcsszereplője, ezt tudjuk, de újra ilyenkor el kell mondani, és föl kell ezt eleveníteni magunkban. Ez így volt a világ kezdetétől, így van ma, és így lesz örökké. Jézus az, akit Isten adott nekünk, akit elvetettek ugyan emberek, és ma is elvetnek sokan, de Isten mégis kiemelte őt, fölemelte őt, és a jelentőségét megmutatta azzal, hogy feltámasztotta, hogy megdicsőítette, hogy ültette a maga jobbjára a mennyben, és adott néki teljhatalmat az egész mindenség felett. Mivel Jézus ilyen kulcsszereplője az egyháznak, ezért neki kell ténylegesen is az egyház életének a centrumában állni. Ezt lebonthatjuk most a mi kis gyülekezetünkre. A mi gyülekezetünk centrumában is Jézusnak kell állnia. És ő ott is áll az írott igében az ő szent lelke által. Őre elmutat az úrvacsora. Őre el kell, hogy mutasson az ige hirdető, én most éppen, de majd 30-40 év múlva majd a következő ige hirdető. Jézus kell, hogy álljon a középpontba mindig. Őt kell, hogy lássátok, amikor ide bejöttök. Ővele kell, hogy szembesüljetek, akármilyen kellemetlen is olykor ez a dolog. De mégis őneki kell itt állni a középpontban. Nem kerülhet a templomnak a középpont, a gyülekezetnek a középpontjába egy ember, egy lelkész, egy testület, tárgyak, szokások, hagyományok, nem beszélve a hitetlen emberekről, meg az igényeikről. Nem kerülhet a világ ide a középpontba. Itt Jézus Krisztusnak kell a középpontba állnia, ő körülötte kell összegyűlnünk, őt kell magasztalnunk, őt kell dicsőítenünk az énekeinkkel, az imádságainkkal, őt kell kérnünk, ha valamit kérni akarunk tőle, ő előtte kell meghódolnunk, és engedni, hogy beavatkozzon a szívünkbe, a lelkünkbe, akármennyire is nem nagyon tetszik ez nekünk, mert sokat kér tőlünk, mert kemény dolgokat kér tőlünk, de mégis neki kell engednünk, azzal a szándékkal kell idejönni, hogy engedni fogunk neki, és ha kimegyünk, ott is ő irányíthatja a hitünket, az életünket, a dolgainkat. A gyülekezetünknek, testvéreim, az gyülekezetünk életének a centrumába ő kell, hogy álljon, nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem a gyerekórákon, odakin, a hittanórákon, hétközben, az ifjúsági órán, a nyugdíjas körben, minden alkalmunkkal, testvérek. Ővele kell szembesülnünk, mert belőle épül az egész egyház. És ő az igéje által, és az ő igéje által, a lélek által itt van köztünk. Nincs más végső igazodási pontunk, nem lehet az egyházba, a gyülekezetbe sem más tájékozódási pontunk, vonatkoztatási pontunk, archimédeszi pontunk. Egyedül Jézus. Se hitbeli kérdésekben nem szabad máshoz igazodnunk, se erkölcsi kérdésekbe, se pénzügyekbe, se politikai dolgokba, se gyereknevelésbe, se házasságügyében nem máshoz igazodunk, mindig csak a sarokkőhöz. Krisztushoz, az igéhez. És akkor jó lesz. Így ismerjük el, hogy ő az, akit Isten ilyen fontos szereppel tulajdonított fel, vagy ruházott fel, és mi ezt elfogadjuk, és meghajlunk előtte. Jézus tehát nem csak Izrael életébe kulcsfontosságú, hanem az egyház életébe közelebbül egy kis gyülekezet életébe is kulcsfontosságú személy. Ő a feltámadott, akit Isten támasztott fel, és ez csodálatos a mi szemeinkbe. Csodálatos kell, hogy legyen a mi szemeinkbe. Végül, testvéreim, egy harmadik pontra is rátérnék. Tudnélik, észre kell vegyük, hogy a meghalt és feltámadott Jézus az egyéni életünknek is a sarokköve. A személyes életünknek is a sarokköve. Páratlan a jelentősége a mi számunkra nézve is, testvérek. Azért adta őt az Úr, hogy ilyen szerepet töltsön be az életünkbe, és minden azon múlik, hogy mi hozzá, hogyan viszonyulunk ő hozzá. Minden ezen múlik, testvérek. Most lehet, hogy ezzel nem értetek egyet, de nekem mégis az a dolgom, hogy ezt elmondjam, és nem csak úgy mondom, mint egy elvi igazságot, hanem mint aki magam is egyébként tapasztalom ezt, és a tapasztalatom nem egy egyedülálló tapasztalat, hanem még sokak tapasztalata is. Rajta múlik, testvérek, a boldogságunk meg a boldogtalanságunk. Csak ennyi. Úgy is mondhatom, a rabságunk vagy a szabadságunk. Rajta múlik a békességünk, a harmóniánk vagy a diszharmóniánk, a békétlenségünk. Rajta múlik, hogy értelmes az életünk vagy nem értelmes az életünk. Rajta múlik nem csak a földi életünk minősége, hanem rajta múlik, majd meglátjátok, az örök életünk minősége, hogy pokol vagy üdvösség, az Isten országa. Igazság vagy hamisság, minden rajta múlik, testvérek. És olyan jó dolog, hogy hallhatunk felőle, és hallhatjuk őt magát az igéből. Szembesülhetünk vele. Halljuk a hívását, halljuk a tanácsait, halljuk a parancsait. Halljuk, hogy azt mondja nekem, vagy nekünk, építsd reám az életedet. Igen, ez annak a hívása, akin minden múlik, minden múlik. Akinek kezében van az örök sorsod, ahogy Dániel mondta egy nagy királynak. Azt jól tudjuk egyébként, testvérek, hogy minnyájan építgetjük a saját életünk. Minnyájan építők vagyunk, hogy bizonyos értelemben kőművesek vagyunk. Csak az a kérdés, hogy mire építjük az életünket, vagy kire építjük az életünket. Azaz, miben vagy kiben hiszünk igazán. Mert amiben vagy akiben hiszünk, arra építünk. Magunkban hiszünk, másokban hiszünk. A pénzben hiszünk, az egészségben hiszünk, a családban hiszünk, a jó tettekben hiszünk, az eredményeinkben hiszünk, vagy miben hiszünk? Miben hiszünk, kiben hiszünk? Hány millió ember van, testvérek, aki nem akar ezzel szembenézni? Nem akar szembenézni azzal, hogy mire vagy kire építi az életét, miközben építi az életét valamire. Nem gondolkozik ezen, mert annyira felszínes, hogy nem gondolkozik semmin, hát ezen a lényeges kérdésen se gondolkozik. Pedig ezen nagyon sok múlik. Hány millió ember van, testvérek, aki szembesül Jézussal, úgy, hogy hallja az evangéliumot, hallja így a róla való ilyen-olyan beszédet, de meghallja, s félredobja, mint egy kacatot, mint a zsidó nép vezetői, mint sok pogány is egyébként, félredobja, mint valami értéktelen kacatot. Ja, hát erre nincs szükségem, ez már idejét múlt, enélkül is jól el vagyok, dajka mese az egész. Még ha elismerik is emberek példaképként Jézust, de nem kell nekik megváltóként, és nem kell úrként. Hát egy jó ember volt, maradjunk ennyibe, aztán építjük tovább az életünket önmagunkra, a saját képességeinkre, eszünkre, akaratunkra, erőnkre. Kevesen vannak, testvérek, akik hisznek ő benne, és igazán hisznek benne. És nem csak a világban vannak úgymond kevesen, hanem meg kell mondjuk, testvérek, szomorúan, hogy a kereszténység körébe is kevesen vannak. Egy csomó keresztény van, aki magát keresztényként apostrofálja, és közben nem hisz igazán Jézusba, és nem Jézushoz igazodik, mint a sarokkőhöz, és Jézusnak nincs is szerepe az életébe, a hétköznapjaiba. Akkor az egy igazi keresztény, egy igazi Krisztus követő, ahogy a név jelenti? Nem az, testvérek. Kevesen vannak, félrelökik, nem foglalkoznak vele, az evangéliumban nem mélyednek be, mert úgy vélik, hogy abszolút szükségtelen. Szükségtelen. Pedig emlékezzünk arra, testvérek, mi is, hogy milyen jelentősége van Krisztusnak. Ő mondta, ismételve a prófétát, és ez így is van, nem hazudott, ha valaki erre a kőre ráesik, az széttöri magát. És ha valakire ez a kő esik rá, azt ez a kő fogja összezúzni. Ennek a kőnek iszonyú jelentősége van, mélységes jelentősége van. És hogy ez egy napon kiderül, testvérek, mindenki előtt, előttem is, előttetek is, az hold biztos. Össze fog egyszer omlani a mi földi porsátorunk, és akkor elé állunk a Krisztusnak. És akkor rá fogunk döbbenni, hogy ha nem kellett nekünk a földön ez a Jézus, mekkora bakot lőttünk. Mekkora tévedés volt. Mert ha ő kellett volna nekünk, most mint sarokkő, megtartana minket az örök életre, az üdvösségre. Megtartana. Hordozna, így meg nem fog megtartani. És összeomlik az életünk, és nagy lesz a romlása. De hát testvérek, nem kéne odáig várni. Hanem engednünk kell azt, hogy ahogy nekem is engedni kellett, és kell is. Engednünk kell, hogy Isten oda tegye elénk őt, és azt mondja, nézd Jézust, ezt a meghaltatott. Tudod, miért halt meg? Ő feltámadt. Él. Legyen ő az életed sarokköve, mert őt adtam neked is, hogy az életed sarokköve legyen. Bízzál benne. Engedj neki. Keresd az akaratát. Kutasd, mi tetszik neki. Keresd azt, mi nem tetszik neki. És engedelmeskedj neki, hitből engedelmeskedj neki, ő a te szerető megváltód, aki mindent odaadott érted. Ne vesd el őt, mint sarokkövet. Azokra figyelj, akik elfogadták, mint sarokkövet. És hozzájuk idomulj, lehet nagyon egyszerű emberek, lehet nagyon primitív embereknek tartod őket. Sokszor így mondják, hogy hát az értelmes emberek, itt Szegeden ugye tele vagyunk értelmes emberekkel, ők, akiknek nem kell a Krisztus. Hát akkor nekem se kell, hát az értelmeseknek nem kell Jézus. Sajnos. Van egy értelmiség, amelyik magát már mindenen fölülállónak minősítés, azt hiszi, hogy ő úgy magába is úgy jól el van. Nekik nem kell Jézus. Nem kell a megváltás, nem kell az Úr, mert ők a maguk istene és a maguk uraiként akarnak élni. Jó. De ne hozzájuk idomulj, azért, mert Egyébként a hívő emberek között, a Krisztusra épít emberek között is van egy csomó értelmes ember. Nem tudom, hogy itt közöttünk is van egy-két értelmes ember, úgy így gyorsan végignézek. Vannak értelmes emberek azért a hívők között is. De nem mondd azt, hogy hát az a butáknak való ez az egész dolog. Nem a butáknak való, a butáknak is való, de az okosoknak is való. A lényeg, hogy amikor hallasz Jézusról, a te megváltódról, aki életét adta érted, hogy megbékítse irántad Istent, hogy kivívja neked a bocsánatát, hogy elfogadjon téged és veled legyen, akkor bízzál ebben a Jézusban, add neki a szívedet, mondjad el imádságba neki, hogy te vele akarsz élni, és érte akarsz élni, és azt akarod, hogy ő legyen a szíved kősziklája, akire épül minden. Aki hisz az evangéliumba, testvérek, ezzel zárjuk le a gondolatainkat, annak meggyőződésem, hogy tényleg itt a földi életében is tapasztalni fogja, hogy ez nem egy rossz dolog. Itt a földi, sőt, nagyon is jó dolog. Itt a földi életemben Jézusra építek, testvérek, meg fogom itt a földön tapasztalni, hogy nem kell csalódnom, nem kell futnom, nem kell menekülnöm, ahogy mondja az írás. Nem kell. Itt gazdag áldás száll rám, a családomra, az egyéni életemre, a munkámra. Ismerem a szabadságot, ismerem a békességet, ismerem a harmóniát, ismerem a boldogságot. Mert Jézusra épül az életem, ő a titka ennek az egésznek. Ő a feltámadott, aki meghalt, értem. De nem csak itt a földön van jelentősége. Sokan így akarnak Jézus mellett hódítani, hogy így mondjam, hogy azt mondják, itt a földi életed milyen jó lesz. És nem csak a földi életünkről van szó. Hát ez a földi élet micsoda? Az mint egy pára, mondja az írás. Mint egy pára. Elillan. Utána jön az örök élet, aminek nem fog elillanni, az ott. Hát mi lesz az örök életbe? Jézus megtart az örök életre és az üdvösségre. Biztosítja, hogy ott legyek az Isten országába. Hát az ilyen embernek, testvérek, aki hisz a feltámadott Jézusban, mint az ő megváltójában és urában, olyan perspektívája van, hogy a végtelenség a perspektíva, és a végtelenség ragyogó és csodálatos. Az az Isten országa, az új ég és az új föld. Oda viszel engem a feltámadott. Nem csak itt lesz az életem egy kicsit jobb, vagy nagyon jobb, hanem örök életem van az ő drága személyének és munkájának a következtébe. Íme, testvéreim, a sarokkő jelentősége van, bizony jelentősége van, de mekkora jelentősége van az én és a ti életetek számára is. Lássuk hát most ezen az alkalmunkon, összefoglalva az egészet, Jézust, a sarokkövet, akit Isten tett le, akit az emberek elhajítottak, de Isten az elhajítottságából kiemelte, feltámasztotta és fölemelte, oda tette azok elé, akik eldobták az ige hirdetésbe, az evangélium erejébe, az népe bizonyságtételébe. Hát ma is vannak, akik eldobják, de van, akinek kell. Ő a sarokköve zsidónak, ő a sarokköve a nem zsidónak, a pogánynak, ő a sarokköve az egyháznak, és ő a sarokköve a személyes életednek. Higgy az ő személyébe, higgy az ő evangéliumába, és lépésről lépésre építsd rá a gondolkodásodat, az érzéseidet, az értékrendedet, a lelkiismeretedet, építsd rá, viszonyítsd hozzá a cselekedeteidet, engedelmeskedj ő neki, építsd rá az életedet, és áldást fogsz nyerni, itt is, és örökké. A sarokkő előttünk van, a kérdés is előttünk van, hogy ezen a húsvéton mit teszek én a sarokkővel? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy hirdettetsz minékünk, és azért hirdettetsz, mert te magad hirdeted magad minékünk. Hirdeted magadat, mint abszolút szükséges személyt, akire szükségünk van földi életünkben is, de az örökké valóságban is. Köszönjük néked, hogy úgy dicsőíted magad elénk, mint aki sarokkő vagy, akire ráépül a néped, a zsidó nép élete, akire ráépül a nem néped, a pogánság élete is, és akire ráépül az egyházad, sőt, egyen-egyenként mindnyájunk élete. Kérünk téged, segíts, hogy rád épülhessen. Add, hogy észrevegyünk téged a nagy vakításban, a nagy homályosításban, ami folyik ebbe a világba. Látod, hogy még mennyi alkalommal fogjuk átélni és megtapasztalni, hogy rólad megvetőleg beszélnek, vagy egyáltalán nem is beszélnek. Akár húsvét ünnepén szóba se kerülsz, mert jelentéktelennek ítéltek. De köszönjük néked, hogy itt a templomban elénk dicsőíted magad, mint aki meghaltál az üdvösségünkért, és feltámadtál, mint megváltónk. És élsz örökké, mint mindenható, aki vissza fogsz jönni, aki ítélni fogsz élőket és holtakat, és aki új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik. Ó, segíts nekünk, Urunk, hogy hitáltal az evangéliumba tudjunk kapaszkodni, és így beléd tudjunk kapaszkodni, egyre mélyebben, egyre inkább rádépülhessen az életünk, és átéljük azt az áldást, azt az ajándék özönt, ami így ránk árad már itt a földön is, de ami majd ránk árad a halálban is, és az örökké valóságban. Kérünk téged, hogy áld meg szívünket igazi, beléd vetett húsvéti hittel. Ne kelljen szemünkre vetned most is hitetlenségünket, hogy akik rólad bizonyságot tettek, mint élő Úrról azoknak mi nem hittünk. Segíts, hogy hívőkké legyünk, követőiddé legyünk, igaz keresztjének legyünk mindnyájan, és ezen az úton megerősödjünk, és előre tudjunk lépni. Köszönjük néked, hogy így ünnepelhetünk ma téged, áldott és örökké való sarokkő, dicsőíthetjük a te nevedet, feltámadott Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, hogy a hirdetéseket hallgassuk meg. Amint láthatjátok is, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik magukat felkészítették, és akiket az Úr felkészített, azok jöjjenek és részesüljenek a szent jegyekbe, különösképpen is, ha bírják egyházunk felhatalmazását. Jelzem, hogy az elmúlt vasárnap 4 felnőtt konfirmandus tett fogadalmat, ők most fognak először úrvacsorázni. Isten áldja meg szívüket, életüket, élő hittel és az ő követésébe, sok-sok örömmel és békességgel. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap lesz a gyülekezetünk templomának 5 éves születésnapja. Egy kicsit megemlékezünk róla. Hát 5 éve vagyunk itt. Hát tényleg, mint a pára, úgy megy az idő. Úgy elillant ez az 5 év. Még az az érzésem, hogy csak tegnap előtt jöttünk ide be a templomba, de hát nem. Hát egy hálaadással szeretnénk megemlékezni erről az alkalomról. Hirdetem még azt a holnapi nappal kapcsolatban, hogy holnap is 9 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az istentisztelet után dél körül egy gyülekezeti ebédet szervezünk, ahogy szoktuk is ezt mindig ilyenkor húsvét hétfőn. Aki szívesen eljön, azt nagy szeretettel látjuk, fogadjuk, szabad jönni, és jöjjenek is a testvérek. Egy kicsit a fehér asztalnál le tudunk ülni, reméljük egy kicsit jobb idő lesz. Tudunk beszélgetni egymással, és örvendezni egymásnak is, meg mindenek előtt, ami feltámadott Urunknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.